Nyereség és veszteség. Charles Haddon Spurgeon 92. nyomtatásban megjelent prédikációja. Elhangzott 1856. július 6-án Londonban, az Exeter csarnokban. Spurgeon 22 éves korában. Alapige Márk evangéliuma 8. rész 36. vers. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Sokan jutottak már csődbe, mert nem vezettek alapos számvetést. Egy ember sem vesztett még azzal semmit, hogy felszámolta a költségeket, jól ismerve saját helyzetét, fizetőképességét, adósait meg hitelezőit egyaránt szem előtt tartva. De sokan tönkrementek már meggondolatlanul vakmerő próbálkozásaikkal, űzérkedési szellemtől hajtva, nem törődve valós helyzetükkel s tényleges pénzügyi állapotukkal. A lelki ember egy nagy kereskedő, saját jólétéért kereskedik. A jelen élet és az örökkévalóság haszna van szeme előtt. Két boltja van. Az egyiket egy otromba agyagból gyúrt inasával működteti, melyet testnek neveznek. A másik üzlet, mely végtelenül fontosabb, nagyobb figyelmet igényel, s léleknek nevezett szellemi lénnyel van fenntartva, mely nem kis dolgokkal babrál, hanem a pokollal vagy a mennyel van dolga, és az örökkévalóság óriási valóságaival kereskedik. Nos, egy üzletember igen bölcstelen lenne, ha figyelmét csak valamely kis alkalmi üzletére irányítaná, és egyáltalán nem törődne a nagy létesítménnyel. És igazán könnyelműnek mondhatnánk azt, aki aprólékos gonddal számvetést vezet háztartásának minden csekély kiadásáról, de sohasem gondol arra, hogy leltárt készítsen valamely nagy üzletéről, mely az ő keze alatt működik. Felbecsülik a nyerességeket, amint ők vélik, melyekre abban az utcasarki kis butikban tesznek szert, melyet testnek neveznek, de igen ritkán veszik számba azt a rettenetes veszteséget, melyeket magukra vonnak a léleknek az örökkévalóság nagy tényeihez viszonyuló gondatlansága folytán. Hadd kérjelek titeket, testvéreim, miközben nem kell gondatlanok legyetek a testet illetően, sőt, valóban megfelelő gondotok kell legyen rá, mivel tudjátok, hogy a hívők esetében ez a Szentlélek temploma. Fordítsatok különös gondot lelketekre. Tisztítsétek ki a bérházat, de ne hagyjátok, hogy annak lakossa koplalva éhen haljon. Ne tessétek színesre a hajót, miközben annak legénysége elvisz a fedélzeten, élelmi tartalékhiány miatt. Legyen gondotok lelketekre, épp úgy, mint testetekre. Az életre, épp úgy, mint arra, ami által éltek. Ó, bárcsak az emberek igazán törődnének a lélek óriási szükségeivel, és tudnák, hogyan is állnak Isten előtt. Ó, bárcsak megvizsgálnátok magatokat. Ha így tennének az emberek, ha mindannyian defelé tekintenének most, milyen sokan találnák magukat tönkrement csődbe jutottaknak. Ami a testet illeti, ha egy kis szerencse ért, már is úgy véled, boldoggá teszed életed. Úgy érzed, elég jól vagy, és kényelemnek örvend. Szert teszel magadnak azon dolgokra, melyeket megkívánsz. Halandó testet talán kényezteted is, és semmi kár sem éri mindvégig a tulajdonosát. De kérdezd meg szegény lelkedet, hogy boldogul, és úgy fogod találni, hogy nem nyertes, hanem sok esetben attól félek, vesztes. Hadd adjam komolyan tudtodra, hogy bármennyit nyert is tested, ha lelked vesztes lesz, semmit sem nyertél vele. Hadd tegyen fel mindnyájatoknak a kérdést a Jézus Krisztus nevében. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt val? Fel fogjuk osztani igénket két részre, és megfigyeljük először a nyerességet, mire valaki szert tenne, ha megnyerni az egész világot. És másodszor megfigyeljük a félelmetes veszteséget, ha valaki elveszti lelkét. És aztán néhány gyakorlati tanulsággal megpróbáljuk befejezni. Első fejezet. Lássuk először, mit használ egy embernek, ha az egész világot megnyeri. Sok keresztény ember van, akik nem éppen józanul gondolkoznak és beszélnek, és akik mindezt összefoglalva azt mondják, hogy az egész világot megnyerni semmi nyerességet sem jelent. Meg lehet, hogy igazuk van, de kétségbe vonom, hogy valóban értik azt, amit állítanak. Énekelik épp úgy, mint ahogy mi is énekeltük az előbb, a gyöngyök hozzád mérve csak cifra játékok, és az arany is csak hitvány por, mint a láb eltapos. És valóban ilyenek Krisztushoz hasonlítva. De vannak egyesek, akik a világ dolgait szükségtelenül hibásoknak tartják, és a gyöngyöket értelmetlenül cifra játékoknak, és az aranyat hitványpornak nevezik. Gyakran bámultam, amikor egyes barátaimat hallottam az aranyról, mint hitványporról beszélni. Mert azon csodálkoztam, hogy miért nem dobják oda azt a szemetesnek a következő alkalommal. Ha ezt megtennék, én magam még egyszer körbejárnék a csengővel, különösen most, mivel ez igen jó jönne nekünk, hisz jó tudjuk, mennyire szükségünk van némi mennyiségre abból a hitványporból, hogy tabernákolomot emelhessünk a magasságosnak. Sokan, akik azt színlelik, hogy megvetik a gazdagságot, valójában a legtelhetetlenebb összehalmozói annak. Úgy gondolom, attól félnek, nehogy megsértse az mások szívét, és ezért nagyon gondosan elveszik tőlük, és félreteszik úgy, hogy más ne is érinthesse ezen veszélyes dolgot. Ez nagyon kedves lehet részükről. De mi mégsem értékeljük nagyra jóindulatú szándékukat, és igazi kedvességnek azt tartanánk részükről, ha olykor-olykor osztogatnának is belőle valamit. Halljátok őket gyakran szavalni, hogy a pénz minden rossznak a gyökere. Nos, szeretném megtalálni ez igét valahol a Bibliában. De nem lehető sehol, Mózes első könyvétől kezdve a jelenésekig. Egy ígére találtam egyszer, mely azt mondja, a pénz szerelme minden rossznak a gyökere. De ami magát a pénzt illeti, én kevés rosszat tudok látni benne. Ha valaki helyesen használja és jól él vele, úgy fogom fel, hogy ez egy mennyből küldött talentum a részére, melyet Isten szent célokra osztott ki, és abban teljesen biztos vagyok, hogy Isten ajándékai nem rossz dolgok. Testvéreim, nagy hazugság, ha valaki azt mondja, hogy ő igazán nem törődik ezen dolgokkal. Mert mindenki törődik velük bizonyos szinten. Mindannyian kívánjuk, hogy legyen valamink ezen a világon. És valóban, van valami jelentős haszon abban, ha érdemleges birtokod van ezen a világon. És nem foglak titeket becsapni, minden hasznot lerántva, és azt mondva, hogy minden tekintetben vesztesek vagytok. Nem. Kész vagyok elmenni, mindaddig, ameddig csak valamelyiketek szeretne eljutni a világi nyereségeket illetően. Ha jelentős dologról van szó, elismerem annak nagyságát. És ha úgy gondoljátok, hogy nagyra vihetitek magatokat ebben a világban, én megengedem nektek, ha erre vágytok. De miután megengedtem, megkérdezlek titeket. Vajon megfelel-e célotoknak, hogy megnyerjétek az egész világot a szó legteljesebb értelmében, de elveszítsétek lelketeket? Most megpróbálom, amennyire tehetem, felmutatni számláitokat, és leltárt készíteni veletek. Tételezzünk fel egy olyan esetet, ami igen ritkán történik meg, valójában sohasem fordult még elő. Sohasem volt még ember, aki az egész világot megnyerte volna. Voltak uralkodók, akik szinte az akkor ismert egész világon uralkodtak. De figyelemre méltó, ha megnézitek az akkori világ térképét, hogy milyen kis birodalmak voltak azok az egész földgolyóhoz viszonyítva. Tulajdonképpen nem voltak nagyobbak, mint a modern uralkodók birodalmai. Csak egy kis területe volt a világnak, melyet a régiek ismertek. És még akkor sem birtokolta azt, mind egy ember egymaga. De ha valahogy mégis olyan szempontból tesszük fel a kérdést, melyben a dolog lehetséges lenne, úgy gondolom három vagy négy eset volna, melyben egy emberről elmondható bizonyos fenntartással, hogy megnyerte az egész világot. Először, egy emberről, akinek hatalma van terjedelmes birodalmak felett, feltételezhető, hogy bizonyos mértékben megnyerte az egész világot. Vegyük példának Nagy Sándort. Nem tudok jobb példát hozni egy emberről, aki viszonylag az egész világot birtokolta, mint őt. Ő elmondhatta birodalmáról, hogy habár voltak határai, nem ismerte azokat a népeket, melyekkel határos volt. Ezer mérföldeket utazhatott, anélkül, hogy elérte volna a határokat. Millió számra voltak gyalogos katonái, akik készen álltak megvédeni és zászlaját fenntartani. Amikor harcra indult, legyőzhetetlen volt. Amikor ítéletet mondott, az ő akarata volt a törvény. Szolgálatában ezrek vesztették életüket, de parancsára épp annyian sorakoztak újra zászlaja alá. Nos, Sándor, hadd idézzelek most ide téged. Mit gondolsz, sokat ér megnyerni az egész világot? Ennek jogara valóban a boldogság pálcája? Ennek koronája, az öröm garanciája? Nézzétek, Sándor könnyezik, sír. Igen, sír, egy másik világért sóhajtozik, amit még meghódíthatna. Mert a nagyra vágyás kielégíthetetlen. Az egész világ nyeressége sem elég. Bizonyára azzal, hogy a világ urává válik valaki, önmagát teljesen nyomorultá teszi. Talán azt gondoljátok, hogy sokkal több élvezet van a hatalom birtoklásában. Úgy hiszem, igen. Nem gondolom, hogy bárki is, akinek valami hatalma van embertársai felett, tagadni fogja, hogy ez romlott természetének igen kedvez. Mert másként miért van az, hogy a politikus folyton törtet utána, a hatalom után, évek hosszú során át fárad érte, és élete erejét éjféli vitákba vesztegeti? Azért, mert gyönyör van benne. De jegyezzétek meg, ennek gyönyörével épp úgy együtt jár ennek aggodalma és szorongása is. A népszerűség a fejét a felhőkben hordja, de lábai a homokban vannak. És miközben az ember feje a csillagok közt jár, szíve remeg a lábai miatt. Folyton gyötri az aggodalom hatalma növekedéséért, vagy annak megtartásáért. És ez az aggodalom sokat elvesz hatalma évezetéből. Lord Bacon helyesen hasonlította a magasabb körökben forgolódókat azon fényes égitestekhez, melyeket sokan csodálnak, viszont kevés nyugodalmuk van. Egy bölcs embert nem szükséges hatalommal felruháznod ahhoz, hogy meggyőzd, hogy olyan arannyal befuttatott palást az, mely elkápráztatja ugyan a szemlélőit a ragyogásával, de gyötrelmet okoz a viselőinek annak súlyával. Én bizonnyal hiszem, hogy a világ összes hatalmának a megnyerése önmagában ugyan silány nyereség. Mert maga Nagy Sándor is irigyelte az egyszerű parasztot a konyhójában, és úgy vélte, több boldogság van a mezőn, a pásztorok közt, mint az ő arannyal és ezüsttel övezett palotájában. Ó, barátaim! Állítom, hogy nem sokat ér megnyerni az egész világot, és különösen keveset ér akkor, amikor Isten ellen vétkező bűnösök vagyunk. Ezen felül, ha a világ feletti birodalommal félelmetes felelősség jár, mely nem enged szendert a szemnek, sem nyugalmat a szívnek, ha a hatalom kezéhez óriási bűncselekmények is tapadnak, és ha ezek kísértetekként üldözik az embert még éjjeli álmában is, úgy az egész világ feletti hatalom inkább veszteség, mint nyereség, még ha csak önmagában vesszük is. Van egy másik mód is az egész világ megnyerésére. Nem annyira hatalom által, mint valamivel, ami igen közel áll ehhez, és pedig gazdagság által. Croesust szemeltem ki itt példának. Ő egy világ gazdagságát halmozta fel magának, mert gazdagsága felbecsülhetetlen volt. Ami aranyát és ezüstét illeti, nem igen tartotta számon őket, és drágakövei megszámláltatlanok voltak. Gazdag volt, rendkívül gazdag. Képes volt egy birodalmat is megvenni, és aztán egy másik birodalom gazdagságát pazarul elkölteni. Talán azt gondoljátok, hogy ennyire roppant gazdagnak lenni nagy nyereség. Ám én úgy hiszem, hogy hallatlanul gazdagnak lenni, ez önmagában távolról sem kívánatos. Kérdezitek meg Croesust, haldokolva felkiáltott, ó, Szolon, Szolon, és amikor megkérdezték, mit akar mondani ezzel, azt válaszolta, hogy Szolon egyszer azt mondta neki, hogy senki sem mondhatja boldognak magát a halálig. És ezért kiáltotta, ó, Szolon, Szolon, mert a halálának nyomorúsága elsöpörte életének örömeit. Nos, ilyen a nagy gazdagságok íze, ilyen azok aggodalma, és ilyen túl gyakran a nyomorúság, melyet a gazdagság okoz. Hogy a gazdag gyakran elveszti egészségét is, azon felül, hogy lelkit elveszti. Sok ember boldogabb lenne, ha rongyokban járna a kövezetet, mint sem hintón vágtasson az utcákon keresztül. Sokan nehéz szívvel róják az utat díszhintójukban, mondja egy régi mondás. Ez csodálatosan igaz. Jól mondta a költő, bár gazdag vagy, de nagy a szegénységed, mert mint a szamár cipeli a terhet, egész úton hordod nehéz gazdagságod, míg végül a halál alul a feloldoz. Tegyük fel, hogy egy ember a gazdagságát becstelenül szerezte, s akkor én egy rettenetes és csalhatatlan átkot mondok rája. És gazdagsága már önmagában nagy csapást jelent számára, eltekintve az eljövendő világtól. Kedves barátaim, becsülhetitek tőlem az aranyat, amilyen ára csak akarjátok. Én azt mondom, ha a lelketeket kell adósságként szembehelyezitek vele, félelmetes veszteségnek fogjátok találni. De még ettől eltekintve is, én úgy hiszem, hogy egy világ gazdagságának a megnyerése már önmagában nagy veszteségnek bizonyulna, legalábbis a legtöbb ember esetében. Kevesen lennének az élők között, akik képesek lennének a gyönyör bárkáján átevezni egy ilyen sűrű szövevénnyel teljes tengeren. Minél kevesebbel bír valaki, annál jobb számára, mert így azon mérsékelt életközegben mozog, melyet mindenki kívánhat magának. Agulnak igaza volt, amikor azt mondta, se gazdagságot, se szegénységet ne adj nekem. A nagy gazdagság bizonyosan terhes, és nem nagy nyereség. De volt még valaki más, aki megnyerte az egész világot egy magasabb értelemben. Az ő neve Salamon volt. Az ő kincsei nem annyira a gazdagságban és hatalomban állottak, bár ezeket is bírta, hanem inkább a bölcsesség és testi élvezetek kincseiben. Salamonnak mindene megvolt, amivel csak elméjét gyönyörködtethette, valamint ami csak szemének tetszett és testének élvezetet jelentett. Csak egyet szólt, s a légteret átadotta a zenének azon édes ereje, mit csak Izrael zsoltár anyaga volt képes megteremteni. Csak ujját kellett felemelnie, s nemesi haderő hatalmas serege indult a nyomába, s tömérdek kincs hevelt a lába alatt. Évről évre a szőlőfüred gazdagon ontotta poharába a bort, s a föld minden részéről összegyűjtött gyönyörű szüzek vártak a parancsára. Uralkodott az emberek felett. Ő volt az Úr. Mindenféle gyönyört élvezett, mindenfajta örömben része volt. Poharába belekeverte mindazt, amit csak a test paradicsomnak nevez, mindazt, amit csak ember a boldogságról álmodhat. Semmi sem volt, mit Salamon ki nem próbált volna. Felkutatta a világot, hogy újabb örömet és élvezeteket találjon. Bölcs ember volt, tudta, hol keressen földi boldogság után, s meg is találta. De mondd csak, Salamon, mit találtál? Ó, te prédikátor, nyisd ki ajkadat, s tudasd velünk! Hiába valóság, nagy hiába valóság, minden hiába valóság, ezt mondja a prédikátor. Ó, barátaim, ha miénk lenne mindaz a gyönyör, amit csak a test kíván, megkérdőjelezem, ha valóban nyerességet jelentene az önmagában. De ebben bizonyos vagyok, hogyha cserébe lelkünk elvesztésével kell fizessünk, úgy valóban rettenetes veszteség lenne. Úgy vélem, hogyha sokan közülünk mindazt a testi élvezetet kiélnénk, amit csak kívánunk, ezzel elpusztítanánk a testünket, és ténylegesen tönkretennénk boldogságunkat. Sok olyan ember van, aki gyönyöreire túl hevesen vadászott, hogy megnyerje őket. Sok versenyző van, aki azért vesztette el a babért, mert túl feszítette magát a küzdelemben. És sok embernek több gyönyörben lenne része még testileg is, ha sokkal mérsékeltebb lenne annak keresésébe. Ostoba az, ki egy fontnyi vajat kisüt. A korhely tesz így. Elsüti magát a túl sok gyönyör által, s elvesztegeti életét, míg az egész oda lesz, és semmi sem marad belőle. És ha az egész világ érzéki gyönyörét mind élvezhetnéd, és ha az emberek minden bölcsességével is bírnál, nos, ha Isten kegyelme nincs veled, hogy mérsékelt légy, és fékezd gyönyöreidet, úgy hiszem, tapasztalnád, hogy ez halálos veszteség lenne a számodra. És újból kijelentem az ige szavait, nem használom neked, ha az egész világgal bírnál is, ha lelkedet viszont elveszítenéd. Még ebben a világban is láthatod, hogy ezek a nyerességek igen kicsiknek bizonyulnak. Első látásra nagyok, de igen csekélyek, amikor már szert tettél rájuk. E világ olyan, mint a kisfiú pillangója. Kedves játék utána szaladgálni. De zúzd csak össze a szárnyait heves mohóságoddal, és nem egyéb immár, mint kiábrándult csalódottság. De kedves barátaim, ha igaz mindez, hogy kevés nyeresség van e világban az általam említett nagytétű nyereségek által, e rendkívüli esetekben, akkor mit használ az embernek, ha nem nyeri meg a világot, de lelkét elveszíti? Tegyétek fel a kérdést a következőképpen. Mit használ az embernek, ha elveszti a jelen világot és a következőt is? Mit használ az embernek, ha csak egy kis részt nyer meg e világból? Hisz ez a legtöbb, amire mi számíthatunk, és mégis elveszti lelkét. Olykor elgondolkoztam a gazdaggal kapcsolatban. Nos, egy ilyen ember kiveszi részét az életből. De a szegényt illetően nem láthatok semmit, ami boldoggá tenni őt, ha nincs valami jobb a szeme előtt, amikor meghal. Láttam agyon dolgozott, kérgeskező embereket, kik folyton kemény munkában robotolnak, gyakran elnyomva és letaposva munkáltatójuktól, és elgondoltam, ó, szegény lelkek, ha nem lebeg lelki szemeitek előtt egy más, jobb világ, úgy minden embernél nyomorultabbak vagytok, mert nem nyeritek meg egyik világot sem. Robotolva éritek le ezt az életet, mint a málhás lovak, anélkül, hogy egy biztos hely felül reményetek lenne, hol végül megpihenhettek. A gazdag ember legalább oly sokat hoz ki ebből a világból, amennyit csak tud. Bármennyire kevés is az a kegyelem nélkül. De a szegény ember a legkevesebbet nyeri a világból, és aztán a szegénységből egyenesen a kárhozatba megy, a nyomorúságból a veszedelembe, s kunyhójából és rongyaiból a pokol lángjaiba. Micsoda szörnyű állapot ilyen életet élni. Nyomorultul élni a világban, és úgy találni, hogy az inséges létforma csak bevezetője és előcsarnoka a sokkal szomorúbb és rettenetesebb túlvilági életnek. Ó, mit használ nektek, ha egy keveset nyertek-e világból, és elvesztitek lelketeket? Nos, mindeddig csak az élet számvetéseit mutattam fel. De mit használ az embernek halálakor, ha az egész világot megnyeri, és lelkét elveszti? Ott fekszik haldokolva. Nincs istene, aki vigasztalná. Vitulom neki aranyrúdjait. Mi az? Nem csendesítik le szíved rettegését? Micsoda? Aranytól duzzadó elszínyeid nem képesek téged átvinni a Jordánon? Mi történik? Te csillogó gazdagságodnak éltél egy életen át, és azok nem tartanak most veled? Nem viszed őket magaddal oda át? Nem, rázza a fejét. Mert a felhalmozott gazdagságnak kevés haszna van, és nem segít egy embernek a meghalásban. Talán hallottatok a matrózról, aki, amikor a hajó süllyedésnek indult, berohant a kabinba, feltörte a kapitány széfjét, és amennyi pénzt csak tudott, mind elkobzott onnan, beletömte az övébe, s derekára kötötte, beugrott a tengerbe, és megfulladt. Így rohant teremtője elé, a bűnéről tanúskodó övvel a derekán. Ó, szerencsétlen halál lenne meghalni, ilyen módon szerzett aranyjal. És te mégis úgy gondolod, hogy az arany nagy jót tesz majd neked a halálos ágyadon, bárhogy is jutottál hozzájuk. Ó, nem! Meg kell hajolnod az elkerülhetetlen halál előtt, minden gazdagságod ellenére. És ha megnyered is az egész világ tapsát vagy hírnevét, mondd, segíthet-e ez rajtad halálos ágyadon? Csak Jézus képes egy halálos ágyat oly puhává tenni, mint egy pelyhes párna. De milyen kevésnek fog tűnni az emberek tapsa, amikor haldokolsz? Ó, én gyakran elgondolom, milyen szegény bolondok is vagyunk mi, hogy aszerint értékeljük magunkat, hogy mit gondolnak embertársaink rólunk. De ó, amikor meghalunk, nem érdekel már a zaj, a lárma, mely egész életünkön követett bennünket. Itt fog érni a hírnév, a dicsőség, amikor utolsó órádhoz érsz? Üres buborékok. Élhet-e a lélek buborékokkal? Nem. Meg fogjuk vetni akkor az ilyen hiába valóságokat. Ezt fogjuk mondani, hírnév, szűnjél meg trombitálásoddal, hagyd békén, egyedül, csendben meghalni. Mert egyedül kell hallanom az arkangyal trombitáját. Te buboréknyi hírnév, én gyűlöllek téged, mert csak zavartad álmaimat, s felriasztottál ágyamban. Ó, akkor nem lesz semmi nyereség a gazdagságban, vagy hatalomban, vagy pompában, vagy hírnévben, amikor halálunkhoz érkezünk. Semmit sem használnak azok az embernek, ha lelkét elveszti. És mit fognak használni az embernek az ítélet napján, ha megnyerte is az egész világot? Tegyük fel, bíborba öltözötten jön Isten ítélőszéke elé, koronával a fején. De ott a diadémek már nem keltik fel a figyelmet. Látom, amint az emberek tömegei gyülekeznek Isten fehér trónja előtt. De az uralkodók és szolgák mind vegyesen vannak ott. A fejedelmek és parasztok egy szinten állnak, és semmi megkülönböztetés sem látok köztük. Isten szól, távozzatok ti átkozottak, és egy uralkodó király elkárhozott. Majd kijelenti, jöjjetek ti áldottak, és egy uralkodó üdvözült. De ugyanaz a hang szól mindegyikhez. Ha szentek ők, úgy az öröm hangját hallják, mely mennyei lakhelyükre emeli lelküket. De ha elveszettek, az ítélet hirdető hang meghatározott sorsukra küldi őket. Ó, nem használ az embernek bármit ért is el idelen, amikor Isten ítélőszik elé járul. Képzeljük előt, amint feláll, és ezt mondja alkotójának. Képzeljük előt, amint feláll, és azt mondja alkotójának, Uram, nagy hírnevem volt a földön, szobrot emeltek nekem, és egy emlékoszlop csúcsára vésték nevemet, hogy minden időt kiálljon. És ők ezt dicsőségnek nevezik, hogy bámulnak a bolondok, és csodál a nagy tömeg. És ó, Uram, egy ilyen embert, mint én, te a kározatra akarsz küldeni? Ó, szól az igazság. Mit érdekel engem a te szobrod és emlékoszlopod? Mit érdekel engem a te hírneved? Ha lelkednek nincs üdvössége, ha te nem vagy Krisztusban, minden szobroddal és minden hírneveddel kárhozatra süllyedsz. Mert ezek mit sem érnek az ítélet napján? Az emberek egyformán fognak állni ott. Mindegy szinten lesznek. Ha Krisztus megmentett bennünket, üdvözülünk. De ha Krisztuson kívül találtatunk, bármilyen nagyok és hatalmasak legyünk is, az ítélet pártatlanul fog szólni gazdagnak, szegénynek egyaránt. Hadd mondjam még egyszer. Mit használ egy embernek, amikor a pokolba kerül, ha megnyerte a földön az egész világot? Nyeresség az neki, Uram, nagy hasznára válik. Azonban ott másképpen fognak alakulni a dolgok. Régen, sok száz évvel ezelőtt egy uralkodó a pokolba került. Addig, ha valamely városba bement, a nemesség üdvözölte, és a fejedelmek tisztelettel hódoltak előtte. Amikor a pokolba jutott, tudomásul vették, hogy megérkezett. Ott hevertek az uralkodók, mindegyik a maga tömlöcében, kiket ő láncra verve és hintajának kerekeihez kötözve vonatott. Ott voltak, akiket megöletett, s a nemzetek, melyeket mindenestől kiirtott. Amikor belépett a pokolba, ezek tűzágyaikon feküdve gunnyal végigmérték, s ezernyi hang kiáltott felé, ha, olyanná leszel te is, mint egy közülünk. És akkor úgy találta, hogy minél nagyobb dicsőséggel bírt a földön, annál forróbb lett számára a pokol. És miközben közönséges bűnösként egy pokol lett volna a része, úgy találta, hogy rendkívüli bűnösként és óriási bűnösként pokol pokolra halmozódik, akár csak az óceán hullámai, s összecsapnak vétkes feje felett. Úgy találta, hogy helyzete sokkal rosszabb mindenő gazdagsága miatt. Eredj hát, te gonosz gazdag! Hord össze aranyadat! Meg lehet, kénkővé fog válni egy napon, és nyelni fogod. Menjetek, hírnévhajhászók! Kürtöljetek magatok előtt, vagy kürtöltessetek! A hírnév fele csak fújtatóként fog szolgálni, a mindenható Isten bosszúállásának személyhez. Menj te is, te hatalommal kérkedő, és növekedj a zsarnokságban. Minél magasabbra törsz, annál nagyobb lesz bukásod, amikor levetnek kevésségedből, s örökké fogsz ordítani a pusztulásban. Mert azzal, hogy mindezt megnyerted, valójában semmit sem nyertél. Második fejezet. Feltártuk tehát az első pontunkat. Nem sokat ér megnyerni az egész világot, ha csak Isten félelemmel nem párosul. De most ennek ellenpárjához érkezünk. Második tárgyunk a lélek elvesztése. Figyelmeteket kérem még egy kis ideig, míg megpróbálom feltárni a dolgot. Elveszteni a lelket. Barátaim, elveszteni a lelket. Micsoda gondolat? Miként fejezzük ki, mit jelent elveszteni a lelket? Felmérhetitek, milyen félelmetes a lélek elvesztése három vonatkozásban. Először annak belső értékéből kiindulva. Másodszor annak képességei alapján. És harmadszor annak végzetes sorsából kiolvasva, ha elkárhozik. Megmondhatjátok, milyen komoly dolog elveszteni a lelket annak belső értékéből kiindulva. A lélek 10 000 világgal felér. Tulajdonképpen olyan dolog, mit világok tömérdek egymásra halmozásával sem lehetne megvenni. Legyen bár számuk annyi, mint a tenger partján a fövé. Ha az óceán minden egyes cseppje aranyjá változna, és egy óriási arany gömbé állna össze, mindezen sem lehetne megvásárolni egy lelket. Gondold meg, a lélek az ő alkotójának képmására teremtetett. Teremté Isten az embert, olvassuk, az ő saját képére. A lélek örök, miként Isten. Isten haladatlansággal ruházta fel, ezért ilyen értékes. Elveszteni tehát milyen rettenetes. Gondold meg, milyen értékes kell legyen a lélek, amikor úgy Isten, mint az ördög harcolnak érte. Sohasem hallottad, ugye, hogy az ördög egy királyság megkaparintására törekedett. Nem, ő nem annyira esztelen. Jól tudja, hogy nem érdemes érte küzdenie. Sohasem lohol azután, de mindig a lelkeket vadásza. Sohasem hallottad, ugye, hogy Isten egy korona elnyerésére törekedett. Nem. Nem sokat érnek előtte a birodalmak, de a lelkekre vágyik minden nap. Szent lelke folyton keresi az ő gyermekeit, és Krisztus azért jött, hogy lelkeket mentsen meg. Nos, azt gondolod, hogy amiután a pokol sóvárok, s amiután Isten vágyakozik, az nem értékes? A lélek értékét látjuk úgy szintén abban az árban is, melyet Krisztus fizetett érte. Nem aranyon és ezüstön, hanem az ő tulajdon testén és vérén váltotta meg azt. Ó, bizony értékesnek kell lennie, ha a szívét adta annak megszerzéséért. Micsoda rettenetes dolognak kell hát lennie a lélek elvesztésének. Te értékes különösen azért, mert örökkévaló. És ez vezet annak megjegyzésére, csak át sietek ezeken a pontokon, de bővebben elgondolkozhattok rajtuk odahaza, hogy a lélek értékes annak képességei miatt. Látjátok odafenn azt a csillagos koronát? Észreveszitek-e ott azt a trónt pálmaágakkal annak lábainál? Látjátok-e azt a várost gyöngykapuival, melynek fénye ragyogóbb, mint a nap? Figyelitek-e annak arany utcáit és háromszorosan boldog lakosait? Van egy dicső mennyország, mit szem nem látott, ami minden álmot felülmúl, és amit képzelet nem képes lefesteni. De ha a lélek elvész, az is elveszett. Sokszor olvasunk hirdetéseket elveszett dolgokról. Nos, ha egy lélek elvész, hadd tegyem közzé, mit is vesztett el. Elvesztett egy koronát, elvesztett egy házfát, elvesztett egy trónt, elvesztette a mennyei dicsőséget, elvesztette az örök életet. Amikor belegondolok, milyen boldog lehetne egy lélek, ebből világosan látom, milyen rettenetes dolog annak elvesztése, még ha az egész világot is megnyerte korábban. Tulajdonképpen nem állíthatom ellensúlyba vele a világot. Olyan lenne, mintha az Alpok hegységet egy vakontúrással mérném össze. Képtelen vagyok meghatározni nektek a világ méretét, ha mértékegységül egy porszemet adtok nekem. És éppen így nem tudom megmondani a mennyi értékét sem, ha csak e világgal engeditek azt összemérni. Ó, uraim! Mivel a lélek a menny számára teremtetett, elvesztése rettenetes, nagyon félelmes dolog. De fontoljátok meg végül, hova kell mennie az elveszett léleknek. Van egy hely, mely épp annyira alatta áll minden képzeletnek, mint amennyire a menny felülmúlja azt. Egy homályos, sötét hely, hol csak a rémes lángok teszik láthatóvá a sötétséget. Egy hely, hol a tűznyelvek képezik a félelmetes fekhelyet, melyeken a lelkek nyögnek. egy hely, ahova a mindenható Isten az ő szájából eleven szenet lövel, s kénköves patakot bocsát, meggyújtva azt a szörnyű tűzhelyet, melynek mágiájában tűz és fa bőven van. Isten készítette ezt régtől fogva, mint egy tófetet, az elveszetteknek és elkárhozottaknak. Van egy hely, melynek látása is rettenetes hitódatot kelt. Van egy hely, nem tudom hol, de valahol létezik, nem a föld gyomrában, úgy hiszem, mert micsoda siralmas lenne világ számára, hogy poklot hordozzon méhében. De valahol a távoli világban van egy hely, ahol az egyetlen zenét az elkárhozott lelkek panaszos nyögéseinek szimfóniája képezi. Ahol üvöltések, nyögések, gyötrődések, jajgatások és fogcsikorgatások teszik teljessé a szörnyű koncertet. Van egy hely, hol démonok suhannak félsebesen, égő korbáccsal felszerelve, kínozva a lelkeket. Ahol a nyelvek a gyötrődés tüzében lángolva égetik a szájpadlást. Ahol egy csepp vízét sikoltanak, de víz teljesen meg van tagadva tőlük. Van egy hely, hol a lélek és a test a végtelen haragból folyton annyit szenved, amennyit csak véges létére elviselhet. Ahol az igazságosság büntetései szaggatják a lelket, ahol a bosszúállás folytonos csapásai alatt szenved a test, ahol az örök harag poharainak folytonos kiömlései forrázzák a szellemet, ahol a kardnak éles metszései mélyen a belső emberbe hatolnak. Ó, uraim, nem tudom elég jól letesteni ennek valóságát. De jaj, egy órán belül egyesek közületek már ott lehetnek, s megismerhetik. Ha életetek függönye most széthasadna, némelyek közületek hamarosan ott találnátok magatokat, szemtől szembe az elveszettekkel. Uraim, akkor megismerhetnétek, mit jelent lelketeket elveszteni. De addig sohasem ismerhetitek ennek valóságát, és én sem remélhetem, hogy megfelelőképpen elétek tudom ezt tárni. Hiába valók ezek a szavak, gyengik a kifejezések, melyeket használok. Csak egy festő mázolásai, ki képtelen egy ilyen rettenetes színteret lefesteni, mert a földnek nincs eléggé sötét, sem eléggé tüzes színe ennek ábrázolásához. Ó, bűnösök! Ha tudnátok, mit jelent a pokol, akkor megmondhatnátok, mit jelent elveszteni tulajdon lelketeket. Harmadik fejezet. Mi lesz hát a gyakorlati tanulság, amellyel zárjuk? Ha valóban így áll a helyzet, a legkedvezőbb körülmények közt, hogy egy bűnös rettenetesen veszít a világ megnyerése által, ha elveszti lelkét, akkor milyen nagy esztelenség egy ember számára, bármikor is eladni lelkét egy csekélységért. Van egy ember, aki eladta lelkét apró pénzért. Hol, kérditek? Ó, hadd feleljen erre ő maga, mert sokan megtették ezt. Azt mondja valaki, gondolom nyerek 2 shillinget vasárnap, ha néhány órára kinyitom üzletemet, és árulok valami keveset. Ó, fényes üzlet! Kározatba dönteni lelkedet csak, hogy 2 shillinggel többet nyerhess egy héten. Egy másik azt mondja, úgy hiszem, sokkal jobb állásra tennék szert, ha nem tartoznék azon ódivatú kálvinisták közé. És felhagy az Isten házába járással, és elkezd egy a korszellemhez igazodó, sokkal kedvezőbb vallásos szint átvenni. Micsoda remek döntés, tönkretenni örökkévaló sorsodat egy jó állásért. Rossz állásba fog sodorni téged egy napon. Megdöbbentő, milyen olcsón képes eladni egy ember a lelkét. Eszembe jut most egy anekdota. Úgy hiszem, valóban megtörténhetett. Majdnem azt mondtam, remélem, hogy igaz. Egy lelkipásztor a mezőn áthaladva találkozott egy parasztemberre, és azt mondta neki, üdvözlöm, barátom, micsoda szép napunk van. Igen, uram, így van. És miután beszél neki a táj szépségéről, meg egyről másról, azt mondja, mennyire hálásak kell lennünk a nekünk adott isteni áldásokért. Remélem, ön sohasem jön ki a munkára anélkül, hogy imádkozna. Hogy én imádkozzak? Mondta. De hát miért imádkozzak én? Nincs nekem szükségem arra. Nincs nekem miért imádkozni. Micsoda különös ember vagy, mondta a lelkész. És feleséged sem imádkozik? ha neki tetszik, imádkozzék. És gyermekeid imádkoznak-e? Ha akarják, tegyék. Nos, komolyan mondod, hogy te sohasem imádkozol, mondta a prédikátor. De amint gondolom, nem igen hitt ő sem a szavának, mert kétség nélkül azt észrevette, hogy emberünk babonás. És hozzátette, nézd, adok neked egy fél koronát, ha megígéred nekem, hogy sohasem fogsz imádkozni. Amíg csak élsz. Rendben, megígérem, mondta az ember. Nem látom át, miért kellene nekem imádkozni. És elvette a fél koronát. De amint hazaért, a gondolat elkezdte furdalni. Mit tettem én? És valami azt sugta neki, János, nem sokára meghalsz. És akkor szükséges lenne imádkoznod, hisz bírád előtt kell megállnod, és siralmas dolog imádság nélkül készülni erre. Ilyen gondolatok szállták meg, és rettetesen nyomorultul érezte magát. És minél többet gondolkodott ezen, annál nyomorultabb lett. Felesége megkérdezte tőle, mi bántja. Neheven tudta rászánni magát, de végül elmondta, és bevallotta neki, hogy elfogadott egy fél koronát valakitől annak fejében, hogy sohasem fog többé imádkozni. És ez gyötri most a lelkét. A szegény tudatlan asszony azt gondolta, hogy maga az ördög jelent meg neki. Jaj, János, mondta, biztosan mondom, hogy az ördög volt az, és te egy fél koronáért odaadtad neki a lelkedet. A szegény ember képtelen volt dolgozni napokon keresztül, és teljesen szerencsétlenné vált a tudat alatt, hogy eladta önmagát a gonosznak. Azonban a lelkész tudta, mi megy végbe benne. És volt ott egy csűr a közelben, s elment oda prédikálni. Sejtette, hogy az ember is ott lesz, hogy könnyítse rettegett lelkét, és valóban ott volt vasárnap este. És hallhatta ugyanazt az embert, aki a fél koronát adta neki, ebből az igéből prédikálni. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkét azonban elveszti? Ó, mondta magában, mit használ az embernek, ha lelkét egy fél koronáért eladja? S nyomban felugrott és kiáltozni kezdett, vedd vissza, uram, vedd vissza! Miért? Szólt a lelkész. Te a fél koronát választottad, és azt mondtad, sohasem fogsz imádkozni, nincs erre szükséged. De uram, mondta, imádkoznom kell, ha nem imádkozom, elveszek. És némi tárgyalás után a fél korona visszakerült, és emberünk térdeire omlott Istenhez imádkozni. És az történt, hogy épp ez a körülmény szolgált lelke üdvösségére, és új ember lett belőle. Nos, bár én nem alkalmazhatok ilyen furcsa módszereket, de ezzel a gondolattal bocsátok el benneteket, hogy ha bár úgy vélitek, ti sohasem tennétek ilyet. Mégis, az itt levők közül sokan eladták lelküket a sátánnak valami világi hasznot hajtó cselekedettel, ám ami végül lelkük elvesztéséhez vezet. Kívánja-e valaki tudni, hogyan menthető meg a lelketek? Itt a felelet. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és keresztelkedjél meg, és üdvözülsz. Ha valaki csak közületek bűnösnek érzi magát, vegye ezt vigasztalásul. Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megtartsa a bűnösöket, még a legnagyobb bűnöst is. Ezzel a hittel menj tovább utadon, ki a legnagyobb bűnösnek látod magad, és örvendj, mert Jézus eljött, hogy megmentsen téged. Isten adja meg ezt a kegyelmet és áldást, Krisztusért. Amen.